Az egyik, ami most legutóbb fölmerült, hogy szégyen. Tehát mit gondoltok, hogy miért tapad a gyermekvállalás, vagy a gyermek nem vállalás témájához szégyen? Honnan jön ez, és hogyan lehetne egy picit lerombolni, vagy talán teljesen, legalább ma délutánra?
Én soha nem éreztem szégyent, soha. Tehát ez, amit most itt beszélünk, tehát én annyira erős, teljes életet éltem és élek, hogy nem volt nekem ez kérdés, még családom belül sem. Tehát van egy nővérem, neki van egy gyereke, három borzalmas házassága volt. Valahogy nekem az is összeállt az én életemben képként, hogy nekem valóban a papám egy nagyon híres művész volt, a mamám egy fantasztikus vendéglátóipari dolgozó volt, illetve vezetőnő, elképesztő intenzív életet éltek ők ketten. De soha, és az én családomban mi úgy éltünk, hogy az édesanyámnak a mamája volt a nagymamám, és gyakorlatilag minket a nagymamám nevelt konkrétan, de mi együtt éltünk, de nekünk nem volt hiányérzetünk. Tehát én az anyámat is, és az apámat is sokszor együtt voltunk, de igazából a nagymamám nevelt minket. Tehát, hogy nyilvánvalóan minta is az volt, hogy ezt láttam, hogy de én nekem nem volt hiányérzetem, csak nyilvánvaló, hogy ez bennem úgy fogalmazódott meg, mire felnőtt lettem, hogy én ezt nem akarom. Meg nincs is ebben nekem partnerem. Tehát az apák, azok is művészek voltak, és ugyanolyan vad életet éltünk, meg fiatalok voltunk, és tényleg mindig a munkánk volt a lényeg, hogy én nekem nem volt ilyen értelemben ez így kérdés vagy probléma, és azért mondom, hogy valahogy én nálam ez nem volt soha, tehát soha nem éreztem szégyenérzetet, és nem kezeltek engem ilyen sérültnek, sérült nőnek soha.
Picit azt hallom belőle, hogy ha a döntés az enyém, mármint hogy a tied, és ezt tudod is vállalni, akkor ezt a környezet is kénytelen, kelletlen elfogadja, vagy téged elfogad, és akkor veled együtt a döntésedet is. Eszter, nektek, vagy neked?
Valahogy szerintem pont ez lehet a kulcs, hogyha az ember ki tudja zárni a külvilágot, és azt gondolja, hogy az ő döntése, és az elég, akkor valószínűleg el lehet kerülni jobban ezt, hogy kevesebbnek érezze magát az ember, vagy azt érezze, hogy neki szégyelnie kell magát, mert valamiről lemarad, vagy valamit nem akar, amit pedig az életrendje lenne.
Szerintem a család is nagyon fontos. Tehát ez én családom ezzel együtt, hogy bár a nagymamám nevel, de hát annyira nyíltak voltunk, és mindig arra voltunk nevelve, hogy mindenki az legyen, ami akar lenni, és abba teljesedjen ki. És a nővéremnél lehetett tudni első perctől kezdve, hogy ő neki lesz gyereke, ő százszor férjhez fog menni, és éli az életét, én soha nem mentem férjhez, de, és egyáltalán nem hiányzik, de hogy ez tényleg így voltam nevelve. Én ezt láttam. És ez annyira erőt adott nekem, hogy ez csoda.
Hogyha szabad visszakapcsolni a szégyen dolgához és az én ügyemhez egy kicsit, mert ezt szeretném így általánosítani, tehát hogy nekem nagyon erős volt a bűntudatom, mert az ahhoz kapcsolódik, mikor az ember csinál valamit, vagy mulaszt valamit. És ugye én azt úgy fogtam föl ott egy ilyen keresztény nézőpontból, ami akkor nagyon erősen áthatott engem, hogy én ott egy nagyon komoly bűnt követtem, vagy bűnrészes voltam ebben az abortusz dologban, és ez szégyenné terebélyesedett mondjuk így bennem, ami már nem az akcióhoz, a cselekvéshez tartozik, hanem a saját személyemre vonatkoztatódott, hogy velem valami nem stimmel, ha én ezt meg tudtam tenni. Tehát a szégyen az a szakmai szempontból az mindig egy ilyen személyes viszonyítás, még úgy is, hogy valakinek adott esetben nincs is hozzá közel, vagy nem is tehet róla. Tehát nagyon sok ember szégyenkezik felnőtt korban olyan dolgok miatt, amikről egyáltalán nem tehet. a test alkatáról, vagy a bármiéről, amivel vele született, és így tovább, és még mindig valahogy hát nehéz elfogadnia. Na most, amikor ide, ebbe a kérdéskörbe valahogy besodródik társadalmi folyamatok, vagy bármi által az, akinek van gyereke, vagy nincs, akkor itt vagyunk már a szégyen kérdésénél, mert amint valaki engedi, vagy megtörténik benne egy olyan belső mozdulás, hogy velem valami nem stimmel, valamiért nem vagyok a helyemen, vagy nem az történik velem, vagy nem az van, ami kellene, hogy legyen, akkor létrejön ez a hát ilyen neurotikus, mondjuk így, tehát, hogy a van és a kellene közötti feszültség segítségével létrejön valami, amiben akár szégyenkezni is lehet. Nem mindenkire érvényes, de én úgy vettem észre, én leginkább most úgy találkozom ezzel, hogy emberek jönnek hozzám, nem azzal, hogy nem akarok gyereket, és nem is akartam soha, és köszönöm, jól vagyok, azzal ritkán jönnek, inkább azzal, hogy nem vagyok jól, szeretnék valamit, és nem adja meg az élet. És nem tudom, hogy miért, és már mindent megpróbáltunk, és tényleg minden készen állna, és nem jön, és akkor mi van? Lehet még ez valamit hozzátenni? Ez az, amit körbe jártunk ugye ebbe a fejezetbe is, ebbe a beszélgetésbe is, hogy ilyen pszichoterapeuta szemszögből mi minden kerülhet elő akkor. És ez engem nagyon érdekel, de nem gondolom, hogy emiatt van ez, hanem csak, hogy ezeket valaki fölfedés eközben mélyebben megtanulja magát szeretni, elfogadni, átölelni, akceptálni, és valahogy ez a fájdalom vagy hiány, ez átölelhetővé válik, akkor valami úgy ellazul. És nekem ez volt az össztapasztalatom egyébként. Gyermek oda szeret menni legjobban, ahol valami a laza, vagy úgy el van lazulva. Tehát a ráfeszülés nem tesz jót se annak, ha valaki el akar aludni, sem annak, hogyha nem tudom valaki. Tehát vannak folyamatok, amiket nem lehet nagyon akarni. És ez elég igazságtalan különben, hogy ezen gondolkoztam idefelé jövet, hogy milyen fura, hogyha valaki nem akar gyereket, ezt megcsinálhatja. Csak akarni kell, vagy csak fegyelmezetnek kell, csak oda kell figyelni. De valaki gyereket akar, azt nem csinálhatja meg. Egyedül. Ahhoz az egész, nem tudom, univerzumnak, vagy nem tudom, mondjuk nagyszer, valaminek támogatni kell még ezt a dolgot, hiába akarja nagyon ő, vagy akarja nagyon a pár, abban van egy olyan tényező, amit egyszerűen nem lehet kontrollálni. És ettől olyan misztikus, meg hát olyan bonyolult is, meg olyan szép is, meg olyan megható is, ha mégis van, vagy ha nincs, bármelyik.
Egyetlen mondat erejéig.
Ja, azt hittem, hogy nekem is kell a szégyenről beszélni.
Hát, mert
gyenge vagyok ebből a szégyenből, azért, mert témából, mert egyszer hangzott el egy erdélyi környezetben az, hogy hadd el nem olyan nagy szégyen, a gyermek a babával kapcsolatos dolog. Aztán meg egyszer egy, hogy is mondják ezt, szekunder szégyenért, érzetért, amikor azt mondta nekem valaki, hogy a karrier, jaj, hogy azért, mert neked szép kell lenni, neked szép kell maradni, és akkor így emlékszem, hogy néztem a szemébe, és kicsit így cikinek, tudjátok, van ez az érzés, amikor hallgatsz, vagy nézel valamit, ami egy kicsit ciki, és akkor még te egy kicsit szégyered is magadat. Na, hát én egy kicsit így jártam ekkor, de így soha nem szégyeltem ezt a dolgot, mert én tudtam azt, hogy a saját igazamat pontosan tudtam. Úgyhogy, ja.
A könyvben lévő történetek között azonban akad néhány, ami pont erről szól, hogy valamilyen pont fizikai, biológiai vagy testi dolog miatt nem úgy alakul ez a történet, ahogy az illető szeretné, és erre még rárakódik egy plusz szégyen, hogy én nem vagyok alkalmas rá, hogy valamiért én kevés vagyok ehhez, vagy ilyesmi. Hogyan lehet ezen túl lendülni, mi a javaslatotok esetleg, vagy javaslatod, László, elsősorban, mint terapeuta?
Az a könyvben lévő szó, hogy nélkül, az nagyon mélyre megy, ha ebbe bele gondolunk jobban. Emberek valami nélkül, ez is lehetne egy nagyon jó könyvtéma, egy olyan kiterjesztett témával. Emberek valami nélkül. És hogy ebben a nélkülbe sűrűsödik bele az, annak a feszültsége, hogy lehet, hogy valaminek kéne ott lenni, és nincs. És a nélkül van az élet. És én úgy vettem észre, hogy ez a legtöbb embert akinek gyereke van, és akinek nincs, érinti. A nélkülségnek a fájdalma. Az, hogy valamilyen életet elképzeltem, hogy holnap jó idő lesz, és nem az lett, elképzeltem, hogy ehhez a ilyen házasságom lesz, és nem olyan lett, végül kiderült, elképzeltem, hány gyerekem lesz, nem annyira, stb. Tehát van egy ilyen mechanizmusunk, hogy tudunk kreálni virtuális világokat az elménkben, és össze tudjuk vetni, hogy ez olyan lett-e, vagy nem, mint ahogy elképzeltük, és ha ott egy hiány keletkezik, nagyon lehet frusztrálódni. Tehát az egyik dolog eleve az, hogy gyerek nélkül is, hogy ezzel a mechanizmussal hogyan tudunk bánni. És nekem az a tapasztalatom, az egyik legjobb dolog, ha az ember hajlandó felismerni. Hajlandó szembenézni ezzel. Hajlandó nem kritizálni magát, emiatt, hanem figyelni, hogy hogyan vagyok én azzal, hogy a világ valamivel megkínál, én meg elképzeltem valami mást, és hogyan lehetne itt egy kis békét teremteni. Hiszen ez a saját legmélyebb érdekeim közé tartozik, hogy ezt valahogy megtanuljam, hogy hogyan békítsem ki a vant a kellenével. Hogyan hozzam ezt a kettőt össze. És ez nem feltétlenül pszichológiai műfaj. Ez szellemi, filozófiai, mindenféle műfaj, egy általános emberi léthez tartozó műfaj, hogyan simítom össze magamban ezt a kettőt. Mennyi ideig tart nekem túljutni azon, hogy én kerti partit szerveztem, és rossz idő van. Van, aki egész sokáig el tud ebben menni. Elkezdi kérdőre vonni, az ő létjogosultságát a világban, elkezd harabba keveregni Istennel, vagy szakít vele, ilyen is van. Nekem elegem van most már, tehát, hogy aki ezt meg tudja csinálni, és a gyereknél ugyanez van, csak ugye sokkal drámaibban, hogyha ez az egy dolgot, amit ennyire szeretnék, ezzel az élet nem tud megkínálni, ezzel Isten ezt nem tudja adni, akkor köszönöm, nem vagyunk jóba. Tehát egészen mélyre le lehet húzódni ebben a viszonylatban, hogy mit kapok és mit szeretnék. És én úgy gondolom, hogy erre érdemes kicsit ránézni, sokat használ összességében. De van egy rakás más dolog, ami a kérdésedből fakad, hogy mit lehet csinálni, hogy lehet, majd nyilván megyünk tovább, csak most ez jutott eszembe ilyen alap kérdésként.
Az volt nekem a tapasztalatom, hogy akikkel beszélgettem, gyermektelen nőkkel, a legnehezebb az tényleg ez volt, amikor valaki erre tette föl az egész életét, és nem volt B-terve, csak egy A-terve, hogy ő szeretne anyává válni. És volt például egy most 45 éves interjúalanyom, Fruzsina, aki azt mondja, hogy most úgy érzi magát, mint 15 éves korában, amikor ki kellett találni, hogy mit kezdjen az életével, mert nem talált olyan párkapcsolatot, ahol vállalhatott volna a gyereket, és hogy most már le kell tenni erről az A-tervről, de most akkor ki kell találni egy B-tervet. És hogy az érdekes tényleg, aki erre tette föl az életét, lehet, hogy akik meg gyerekesek, ők esetleg akkor kerülnek hasonló szituációba, amikor a gyerekek kirepülnek, és ott marad az üres fészek, hogy akkor újra kitalálják magukat, meg hogy mit kezdjenek az életükkel.
De én ismerek olyan nőket, erős nőket, akik egyedül vállalják a gyereket. Tehát eleve belemennek egy olyan dologba, hogy szeretik azt a férfit, a férfi nem akarja, és akkor elválnak, viszont ő akarja. És felneveli egyedül. És a mi szakmánkban van ilyen, nem egy. Tehát, hogy az ember választja a karriert, vagy a szakmáját, de hogyha van erre energia még, akkor még azt is bevállalja, azt is egyedül csinálja nő létére. És tehát, hogy én ebbe is látok sikertörténetet. Tehát, hogy jól nevelődik az a gyerek, a férfi hiányt, ahogy én látom, a családban megoldják, tehát ez egy nagy család, és erős az a gyerek, és felnőtt, és nyitott. Tehát, hogy ez is létezik, hogy valaki úgy vállal gyereket, hogy nem akar, annyira akar gyereket, hogy nem akar, nem tudja megoldani a párkapcsolatát, és mégis. Tehát ez is egy érdekes dolog szerintem.
Van olyan etnológus szerző, csak nem tudom a nevét már, aki egy olyan törzsre bukkant, ahol mindenki tudja, hogy egy gyermek fölneveléséhez, tehát az, hogy felnőtté váljon, ahhoz 12 felnőtt kell. tehát annak az összerő bedobása szükséges ahhoz, hogy, tehát abban a törzsben. Tehát ahol itt nálunk ez egyedül van, meg ahol ketten van, ott is elképesztő nehéz tud lenni, ketten egy gyerekkel, tehát van, ahol ezt valahogy jobban be tudják rendezni, tudnak róla, hogy hát igen, sok figyelem, sok törődés kell hozzá. De hát most ugye nem is ez a fókusz, hogy mi kell egy gyerekhez, hanem a gyerek de nélkülhez.
Vagy nagyon izgalmas, mert amikor elkezdünk már több egyére erről a témáról beszélgetni különböző akár emberekkel, akár kisebb vagy nagyobb közösségben, akkor rögtön szóba kerül az, hogy de ha valakinek meg gyereke lesz, akkor átkerül a gyerekes kategóriába, és akkor a gyerekeseken belül van az egyedül nevelő, vagy az egyedülálló anyuka, vagy esetleg apuka.
Apuka nélkül az
vagy az apuka nélküli, igen, az megint egy kategória, szóval, hogy nagyon szeretünk itt dobozból dobozba rakosgatni embereket, és jó lenne, ha ez nem lenne, mondjuk így. De azért a párkapcsolat, az, azt hiszem, erősíts meg ezt, hogy a történeteknek egy elég erős fonala volt az, hogy a megfelelő párkapcsolat, a nem megfelelő párkapcsolat, vagy egy olyan társ, hanem is szoros kapcsolat, aki támogató, tehát, hogy mintha úgy tűnne, hogy ez az egyik eszenciális kritériuma annak, hogy az ember egyáltalán gondolkozni tudjon arról, hogy gyermeket vállal-e, vagy sem. És...
Igen, valóban engem meglepett, hogy a gyermektelenség hátterében legnagyobb arányban pont a párkapcsolat hiánya, vagy pedig a nem megfelelő párkapcsolat áll. Én egyébként azt gondoltam, még miatt elkezdtem foglalkozni ezzel a témával, hogy a különböző egészségügyi problémák válnak, vagy játszanak leginkább szerepet ebben. És hát valóban vannak, akik egyedül is vállalnak gyereket, de szerintem egyébként itt a könyvben nem nagyon mozgott ez senkinek se fejébe, mert ott egyszerűen tényleg valamilyen olyan háló kell, ami érzelmileg is segíti az anyát is, meg a növekvő gyereket, az egzisztenciáról, egyebekről nem is beszélve. De itt valóban körvonalazódott, hogy legtöbb 30-as nő, akivel beszélgettem, még a pártalálás nehézségével küzd, és hogy a legtöbben valóban úgy képzelik el a gyerekvállalást, hogy annak alapfeltétele, hogy egy biztonságos kapcsolatban legyenek, illetve többen egyébként, ami szintén meglepő volt számomra, átgondolják már azt is azért, hogy tudnák-e egyedül fölnevelni a gyereket, mert hogy megjelent tényleg egy ilyen bizalmatlanság a férfiakkal szemben, hogy hát a férfi a kisebb felelősség, ő bármikor kiléphet a kapcsolatból, és nem feltétlenül kell, hogy egy aktív apa szerepben legyen, de hogy az anya az pedig egy örök vagy egy állandó felelősséget vállal, hogyha gyereket szül.
Mi a véleményetek? Egyedül? Oké? Oké a dolog, ha egy nő egyedül?
Nyilvánvaló nem. Nyilvánvaló nem, de mégis valahogy ez az erő, hogyha valaki ugyanolyan energiával, vagy annyira fontosnak tartja, hogy legyen, és a párkapcsolata valamiért nem jön létre, mégis valahogy azt gondolom, tehát én értem azt a nőt, aki egyedül akar nevelni gyereket, értem. De nyilvánvaló, hogy jobb lenne, ha lenne társ. Tehát ez nem kérdés.
Sokszor nem is arról van szó, hogy egyedül akar, hanem kényszerűségből adódik.
Ezek a nők is, akik egyedül nevelték, azért egy olyan párral voltak, akiket nagyon szerettek. Csak a férfi nem akarta egyik esetben sem, hogy nem akarom. És ő meg azt mondta, hogy akkor megszüli. Tehát, hogy nyilvánvaló fontos lenne, de én értem ezeket a nőket.
Szerintem meg ahogy éppen történik, úgy jó. Ezt azért gondolom, saját magamat gyermek szempontjából tekintve is, én mindig úgy néztem vissza a családomra, hogy úgy volt jó, ahogy volt. És ugyanezzel a nézőponttal tudom nézni az összes családot, hogy egy bizonyos távolságból bármelyik tagja, vagy bárki, aki ítélkezik, azt tudja mondani, hogy így jó, ahogy van. Ha egyedül neveli, akkor úgy jó. Hogyha két bugyut a szülő neveli, akkor úgy jó. Hogyha az egyikre több szerep hárul, akkor úgy jó. valahogy úgy érzem, hogy ezek a körök úgy megvannak, és azok az emberek, akik így egymás köré kerülnek, egymás környezetébe, meg kell oldják, és kell foglalkozzanak egymással. Úgyhogy én ilyen szempontból ilyen megengedő vagyok.
Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Remélem, hogy tudjuk folytatni ezt a beszélgetést is, meg ezt a könyvet is. Azt gondolom, hogy most csak kinyitogattuk egy picit a kapukat.